Volt idő, amikor a csendes napjaink vezér énekének nyilvánította valaki a 446-os éneket, az Úr vagyok a világon kezdető éneket, mert amikor megtanultuk ezt az éneket, akkor sokak szívében reagált az Isten szent lelke, sőt volt, aki még elhívást is kapott ezen ének hallgatása, a csendes napon hallgatása után. Énekeljük tehát az Úr vagyok a világon kezdető éneket, ami alapvetően Ézsaiás elhívásának a történetét dolgozza föl, amikor valaki megtapasztalja az Istennek a hatalmas voltát, megtapasztalja az elhívását, és tud válaszolni, hogy igen, értem, és bár alkalmatlannak tartom magam rá, de mert te hívsz, megyek. Jó lenne, hogyha így lennénk mindnyájan az Istennek való szolgálatban. Énekeljük tehát a 446-os éneket. A 42-es éneket énekeljük készülve az ige hirdetésre. Az Úr csodásan működik. Kezdető éneket énekeljük készítve szívünket arra, hogy Isten igéjét befogadjuk. 42-es ének.
csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyám, köszönjük, hogy a maike kapcsán is azért is hálát adhatunk, hogy gyermekei lehetünk, hogy édesatyának szólíthatunk, és hogy az ige tanít bennünket, olyan egészen bensőséges kapcsolatban lehetünk veled, így szólíthatunk meg téged, így járulhatunk színed előtt és elé, és így csodálhatunk téged, valóban csodás tetteket viszel véghez. Én magam is úgy élem meg, hogy akár itt lehetek és beszélhetek, bizonyságot tehetek, mint egy csodát, látva magam életét, mindazt, ami jellemez emberi természetem szerint. Ez valóban lehetetlen dolog, hogy ember a te szent szavadat, igédet szólhassa, beszélhessen, bizonyságot tehessen róla. De köszönöm ezt a kegyelmet ma is, és köszönöm mindazt, ami előttem van, és köszönöm, hogy így tekinthetek jó reménységgel a jövőre is, hogy elvégzed a magad munkáját mindannyiunk szívében. Te ezért hívsz össze bennünket, és szeretnéd így megdicsőíteni magad közöttünk. Köszönjük, hogy amit emberileg vihetünk eléd, az mint kár és szemét. De köszönjük, hogy a hit által, a hit ajándékával szeretnél bennünket gazdagítani, és szeretnél segíteni nekünk, hogy el tudjuk venni mindazt az áldást, bőséget, gazdagságot, amit kínálsz ma is számolatlanul. Amen. Mai napunk témája, vagy igéje is, és a témája, hogy egyedül hit által, kegyelemből, és a hit lesz ma is a középpontban az igényben is, amelyet felolvasok, ami az útmutatóban, nekem esti ige, de hát sokan reggel szokták ezt elolvasni. És a téma az útkeresés, egy élményemmel hagyd kezdjem az ige előtt. Elég sok minden mozog körülöttünk, hétfőn dől el egy márciusi kálvária kezdet óta, márciusban kezdődött el az, hogy pár nap múlva 6 főt a 10-ből elengednek a könyvtárban, ahol dolgozom Kisvárdán, és még mindig ott vagyunk, de elvileg 22-én hétfőn végbe megy ez a döntés, és megnevezik azokat az embereket, akiket el kell engedni. És hát így ezen kapcsán is nagyon sok minden megfogalmazódott bennünk. Tegnap is biciklivel, feleségemmel szoktunk egyrészt egy kicsit mozogni, másrészt egymást rákigondozni, meg a kapcsolatunkat ápolni, meg úgy egy kicsit együtt lenni. És hát közben beszélgettünk, hát nem sikerült olyan bátorítóra az a beszélgetés a biciklin. Egy harci kutya, meg egy másik fekete kutya társaságában még nehezebb is volt. Elég gyorsan kellett tekernünk. És amikor hazajöttem, ebben a nagy sötétségben, ami akkor ott benne volt a szívünkben, akkor esett le a tantusz, hogy az Úr már rég válaszolt. Tulajdonképpen folyamatosan beszélgetett velünk, és úgy voltunk, mint az emmausi tanítványok, lehorgasztott fejjel, bubánattal és mindenféle szívvel, lelkülettel, reménytelenségben, kilátástalanságban. Közben az Úr folyamatosan beszélgetett velünk, akkor esett le a tantusz, hogy önmagáról beszélt. Azt láttuk az igében, amit vártunk, hogy ezt tedd, azt tedd, ide menj, így lesz, úgy lesz, hanem egyszerűen, hogy visszagondoltam az igékre, amiket olvasgattunk, mindig azt láttam, és végül azt láttam meg összeérzésképpen, hogy Isten önmagáról beszélt egyszerűen, és azt tudta kifejezni és a szívemre helyezni, hogy bármi van is, ő mindig ott van. Ő ugyanaz az Isten, és ő van velünk, és ezt a hatalmat szemléltette, mutatta be nekem akkor az igéken keresztül. Hadd olvassam fel az alapigényket, amely Márk evangéliumában van megírva a 9. rész egyetlen versében, a 42. versben, tehát Márk evangélium a 9. rész 42. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Mondja ezt Isten igéje. Ennek az igének a kapcsán 3 dologról szeretnék majd beszélni, így a botránkozásról, megbotránkoztatásról. Szeretnék beszélni a kicsinyeknek a hitéről, és a hitnek a születési anyakönyvi kivonatát, ahogy én magam megláttam, vagy megértettem egy ószövetségi igéből, és hát a témáról is, hogy útkeresés a hitben, hisz mindannyian mindennapi döntések előtt állunk, utak vannak előttünk, amelyeket választani kell, és hát mindannyian félünk a rossz döntésektől, a rossz következményektől. Szeretnénk célirányosan és egyenesen megjárni, megélni életünknek az útját, és természetesen értelmesen is. Nem szeretnénk megállapítani életünk végén, hogy meddő is hiába való volt minden erőlködés, küszködés, és értelmetlen volt ez az egész. Tehát mindannyian útkeresésben vagyunk. Hadd beszéljek a botránkoztatásról akkor az elején. Több szó is kifejezi ezt, és többféle fokozata van ennek a botránkoztatásnak. Más fordítás, ami a felolvasott igényben van, azt így fogalmazza meg, hogy aki bűnre csábít egyet kicsinyek közül, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyére vetik. Ez valóban elég súlyos, és hát ez van előttünk, ez az ige, ez helyezi a szívünkre, ezt a fajta botránkoztatást az életünkben, hogy amikor a kicsit, és majd hát elmondom, hogy kik ezek a kicsik, kire gondolhatunk, kik lehetnek ezek a kicsik, bűnre csábítunk, olyan dologra veszünk rá embereket, vagy vezetünk rá embereket, sokra akarva akaratlanul is, ami Isten szemében bűn és utálatos, és hát erre mondja a válaszkép az ige, hogy az egy jobb alternatíva, az embernek egy ilyen kerek malomkövet a nyakába kötnek, és aztán gyorsan a tengerbe vetik, és egy gyors romlás. Jelenés a könyve használja ezt a Babilonra, a nagy paráznára, ezt a képet, hogy ilyen sebességgel pusztul majd el, mint akinek olyan malomkő van a nyakában is a vízmélyébe, vagy a vízbe vetik. Használja ezt a képet. Gyors a romlása és a pusztulása, szeretné ezt kifejezni. Ma ezt modernebbül csinálják, marad a kő, de beton formájában, és hát az ellenséget a bűnöző világban vagy beépítik valamelyik útnak a beton alapzatába, de régebben egy ilyen kis beton cipőt készítettek a lábára, érzékeny búcsút vettek tőle és behelyezték a vízbe a cipővel együtt, és hát gyorsan végzett is vele. Jézus ennek a botránkoztatás és bűnre való csábítás kapcsán jobb alternatívának tartja ezt, mint ami valójában járna azért, hogy az ember botránkozást okoz és botránkozást cselekszik az életében. Tehát az egyik ez a botránkozás, és hát ilyen bűnre csábítás, könyvtárban dolgozom, ahogy mondtam, és megjelent egy könyv, Todd Burpo lelkész írta, a négy éves kisfiának az élményeit írta le, az a könyv cím, hogy Igazán Mennyország, és ott az a négy éves kisfiú kiszállt a testéből, miközben műtötték, élet-halál között volt, a leírás szerint, és a lelkész édesapa elmondása szerint, aztán szárdogált ide-oda, találkozott Jézussal is, Jézus arcát meg tudta rajzoltatni, és hát egy másik kislány is találkozott Jézussal, aki megrajzolta, és a két arc az egyezett, és akkor nagyon sokféle módon próbálták bizonyítani a mennyországnak a létezését. Aztán olvastam egy cikket, amit most kerestem az interneten, de nem találtam meg már azt a cikket, valószínűleg, hogy a gépemen azért valahol el van mentve, majd előkutatom. De nyilatkozik ez a kisfiú, már immár 15-16 éves gyermekként, hogy ez az egész már nem bírja hordozni tovább, de az édesapja ötlete volt, hogy a nagy haszon reményében ezt meg kell így írni. És a kisfiú nem bírta tovább, 15-16 évesen kitállalt. Valószínű, hogy azért ne veszett el a cikk is, mert még ez üzlet, látom az interneten, hogy fut a könyvfilm is. Tehát még amit lehet ki lehet bőle csavarni, azt még ki kell csavarni anyagilag ebből. De valami ilyesmit cselekszik az ember, akár a saját gyermekével is, sokféle módon. Amikor ilyen bűnre csábításról beszélünk, akkor nagyon sok minden elevenedhet fel a szívünkben, amit művelünk a gyermekeinkkel. Amikor hazugságokkal etetjük őket, amikor magunk is hazugok vagyunk, és nem akarom ezt ragozni. Én, akinek olyan eleven is érzékeny a szív, de nagyon sok minden az eszébe juthat. Én is kaptam igét a nagyobbik fiamtól, és annak az igének a megállapítása az volt, hogy és azt vettem magamra, nem biztos, hogy ezzel a szándékkal adta, de én Istentől így vettem el, hogy egy száraz fa az életem. Tehát még levél sincs rajta, ami valami remény lenne arra, hogy még van tápanyag mozgás, még van valami élet. Abban az igében az volt, amit születésnapomra kaptam, hogy olyan az életem, mint egy száraz fa. Persze az ige úgy folytatódott, hogy az Úr ezt ki tudja virágoztatni, és az Úr, aki mondja, meg is cselekszi mindezt. És bizony sokszor eszembe jutott, hogy mi mindent gondoltam, tettem, cselekedtem a gyermekeimmel szemben. Mi mindenben botránkoztattam meg őket, és akkor ez még mindig csak jobb alternatíva lenne, ha követkötnének a nyakamban, és a tenger mélyére vetnének, mint ami járna, mint amit érdemelnék ezért. Azt tudnunk kell, hogy ebben a korban a gyerekek nem nagyon számítottak, itt általános volt a gyermekek kitevése, ami azt jelentette, hogy úgy eldöntötték, hogy kell vagy nem kell. A lányok nem nagyon kellettek, ugye egy elég volt belőle, épp amiatt, hogy nagyon sokba került a hozomány és a vele való macera, kiházasítás és egyebek. Fiúból is általában az első szülött, ha erős volt, akkor ő meghagyták, a többit pedig kitették, vagy a szeméttelepre, vagy különböző helyekre, mindenféleképpen magára hagyták. Akiknek jobb remény jutott, akkor ilyen kereskedők turkálgattak a szeméttelepen, és ezeket a gyerekeket felszedték, és aztán eladták rabszolgának, amikor felnevelték őket, vagy prostituáltak a lányokat. És így került nem nagyon. És a gyerek onnantól kezdve számított a családban és a társadalomban, az édesapa befogadta, az apja azt mondta rá, elismerte apjának, hogy ő az apja, és elismerte gyermekének, onnantól kezdve számított a társadalomban, ezért nem tartották ezt gyilkosságnak vagy bűnnek, hogy kiteszik a gyerekeket, mert még nem történt meg ez a befogadás a családnak az életében. Az apa még nem mondta ki azt a szót, ami fontos volt, hogy ez a gyerek életben marad, vagy ki kerül. És hát látni olyan műtárgyakat, ahol egy ajtó kinyit egy kisfiú, és várja azt az irgalmatlan felnőttet, aki ki fogja őt használni, és olyasmire használja őt, amire nem lenne szabad. És ezért érthető Jézus Krisztusnak az a indulata, haragja, amikor elengedik a tanítványok a gyerekeket közel. Nagyon fontos volt Jézus Krisztus számára a kicsinyeknek, a gyerekeknek az élete, és hát őket állítja így elénk példaképpen. A botránkozás sokféleképpen esik. Példát szeretnék Jézus életéből hozni, mert hát botránkozásoknak lenni kell, ez sajnos elkerülhetetlen. Ezt maga Jézus mondja, hogy ennek lenni kell, csak olyannak, aki által esnek ezek a botránkozások. De az egyik, ahogy Jézus viszonyult, és ahogy látjuk az életében, hisz így az ige alapján mondhatjuk, hogy Jézus is megbotránkoztatott embereket, csak nem mindegy, hogy mi történt és hogy történt ez a botránkoztatás. Itt éppen a farizeusokkal is beszél, de sokasságnak beszél, és ott vannak farizeusok, akikről ezt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. És akkor odahívta a sokasságost, és így szólt hozzájuk, halljátok és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle, tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet. Ő pedig így válaszolt, minden palántát, amelyet nem az én mennyi atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői, ha pedig vakvezet világtalant, mindketten gödörbe esnek. Megdöbbentő ez a viszonyulás ahhoz. És igen, ez az egyik oldal. Ma is nagyon sok olyan ember van, aki a szúnyogot kiszűri, a tevét lenyeli, és ilyen szőrszál hasogató módon tulajdonképpen nincs is más elfoglaltsága, mint mások életét szemlélgeti, és tulajdonképpen mindenre megbotránkozik. Egy szón, egy nézésen, egy cselekedeten, sok mindenről van véleménye, nagyon kemény ítélete, És hát Jézus Krisztus úgy tűnik, hogy ezzel nem akar, fog, hagyjátok. És hát valóban nehéz megfelelni az embereknek. Az ember igyekszik, szeretne valóban mindenki számára nem rosszat közvetíteni, de szinte lehetetlen, és ez meg még nehezebbé teszi, ha egymást ezzel gyötörjük. Ilyen értetlen módon, hisz ebben az igében is pont ez a hangsúlyos, hogy nem értették igazán azt, amiről Isten beszélt, amiről ő rendelkezett, amit adott az embernek, és nem kötelékképpen vagy megnyomorítani az embernek az életét, a hétköznapjait, a mindennapjait, hanem hogy meg tudja élni az életét valóban szentségben, tisztaságban, Istennel való közösségben, és meg is maradhasson ebben a közösségben. Sokan vagyunk így, és ebben magamat is beleértem. Sokszor, mondhatom ilyen csúnya szóval, élvezkedtem ebben, és gondoltam magam különnek, másnak, mint az a másik ember, mert észrevettem valamit, és magamat szinte felmentve éreztem dolgokban, hogy ha ő is, hát akkor mit szóljak. A másik az igében, ahogy Jézus viselkedik vagy gondolkodik a botránkozások kapcsán, az pedig akkor, amikor a templomadót szerették volna beszedni, és Péter kérdezik meg, hogy hát a mesteretek fizete, és hát ő azt mondja, hogy fizet, mondja Péter, hogy bizony, igen, fizet, de még mielőtt ezt megkérdezhettem úgy Jézustól, Jézus feltesz neki egy kérdést, hogy mit gondol Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaktól-e vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot és fog ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki és add oda nekik, értem és érted. És ez a másik, amit láthatunk Jézus Krisztusnak a viszonyulásában a botránkozás kapcsán, hogy bizony nem szeretne megbotránkoztatni, és alapvetően ez a hangsúlyosabb a Szentírásban, ha az egészét nézzük a Szentírásnak, hogy bizony le lehet mondani az embernek a jogairól, a lehetőségeiről, vissza lehet lépni, lehet élni dolgokkal, ha ezzel a másiknak valóban botránkozás, megütközést okoz az ember, tud nemet mondani, vagy tud megállni, tud lemondani dolgokról, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozza a Szentírás keresztény ember jellemvonásaként, krisztusi vonásaként, hogy bizony előrébb tudja helyezni a másik embert. Gondolkodásában is tud róla másképp gondolkozni, tud a javára, és hát bátorít is bennünket, hogy a testvér javára és épülésére próbálj meg cselekedni. És ezért sokszor nem tesz meg, vagy nem cselekszik, vagy nem él olyan dolgokkal, ami a másik számára botránkozás lehet, vagy nehézséget okoz, és ezt még tudja is, hogy bizony a másik számára, ember számára ez egy érzékeny pont, fontos. És ez nem képmutatás. Sokszor mondják, hogy az ember idomul megviselkedik. Nem, ez szeretet. Ki lehet csavarni ezt is. A Szentírás szeretetnek hívja, amikor a másik javára tud gondolkozni az ember, cselekedni is, és élni is. És a botránkozás kapcsán, hogy mondjak el egy történetet, amiben nagyon sokat tanultam az évek során, hogy lehet így is viszonyulni a botránkozáshoz, lehet megbotránkozni kicsinnek is, meg nagynak is, meg nekünk is, de az életemben volt egy ilyen tapasztalata, ami mai napig sokat segít és megmaradt tanításként a szívemben. Egy csendes héten voltunk, akkor abban az időben mondhatom magamat is kicsinnek, mert akkor jutottam hitre nem olyan rég, és hát nagy buzgalommal látogattuk az igei alkalmakat. Egy csendes hétre mentünk el akkor, és az ige hirdetés is arról szólt, hogy Jézus Krisztus a szabadító, Jézus Krisztusban megélt szabadságról, ha az ember így össze szeretné foglalni egyszerűen, hogy Jézus Krisztusban egy szabad életet lehet élni. Aztán kávészünet következett, kimentünk az udvarra, és valaki rámutatott egy sövény bokorra, hogy füstöl a bokor. És hát ez egy furcsa jelenség volt, vagy csodának is vehetnénk, de aztán kiderült, hogy nem a bokor füstöl, és ezért a bokrot fel is lehetett menteni, a bűn és a vád alól, hanem kijött a lelkészünk, az ige hirdetünk, aki éppen a szabadságát töltötte egy ilyen bűzrudacska cigarettának a társaságában, ott a bokor mögött. És én azt nem tudom, hogy szóba jött-e az, hogy most ez most megbotránkoztat engem, vagy hogy milyen feszültséget okoz ez, hogy egy 10-15 perccel azelőtt még Jézus Krisztus szabadításáról beszélt, aztán egy pár perccel később pedig még a bokrot is bűnbe víve, meggyanúsítva éppen a szabadságát töltötte, és élte meg a bokor mögött. És benne nem ez fogalmazódott meg, hogy ez engem megbotránkoztatott, hanem az volt akkor a szívemben, hogy az, amire ez az ember ott beszélt, az igaz volt, és én ott Isten szavát hallottam meg, Isten szava lett akkor nekem személyessé ebben az ige hirdetésben, és én ott akkor is valószínűleg hoztam döntéseket, láttam meg dolgokat, és én ahhoz ragaszkodtam. És nekem a lelkésznek ez a tette vagy cselekedete ebből semmit nem törölt el, vagy le. Ez önmagában is megállt akkor, és igazán én arra figyeltem, de sajnáltam ezt az embert természetesen, hisz amiről beszélt, az arra neki is szüksége van, és jó lenne, hogy is átjönni ezt a szabadságot. Valóban tanított erre, és nagyon sokszor hibánk ez a botránkozások kapcsán, hogy mi sokszor csak ilyen benyomások alapján felszínesen látszat, vagy Gasmu is azt mondta, mondja a Szentírásban egy helyen, és nem is tudjuk ki az a Gasmu, és mi se tudjuk, hogy ki mondta, csak valahonnan elindult valami, és aztán szelek szárnyán magunkra vettük, és mi is adjuk tovább, és közben nem is tudjuk, hogy mi az igazság, és nem is érdekel bennünket amúgy, hogy mi az igazság. Sokszor örül az ember, hogy feketében láthatja azt, egy pillanatnyi benyomás, azt az embert egy pillanatnyi benyomás, vagy látszat alapján. Nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban elmondani. Magam is sok mindent átéltem. A főnököm így mondja a könyvtári elbocsátás kapcsán, hogy már a kutya is megvesz attól, ami hír terjeng a városban, a könyvtárról, a dolgozókról, meg egyebekről, hogy most mi vár rájuk, hogy nem csak elengednek embereket, hanem cuccolni kell. Bizony, nagyon sok ilyen megbotránkoztató dologban vagyunk partnerek, és állunk be és szállunk be. És hát manapság, ahogy mondtam, hogy akkor olyan kicsinek láthattam magam, bizony sokszor elborult tőlem ez a szemüveg. Ennek az irgalomnak, a szeretetnek, a megértésnek ez a lelkülete, hogy valóban így tudjak tekinteni a másik emberre. Már sokszor elmondtam, hogy sok olyan ismerősünk van, akik közel kerültek a szívünkhöz, de én azokra hallgattam volna, akiktől hallottam tőlük, hogy vigyázzunk velük, meg jó, figyeljünk oda, hogy mit csinálunk, mit mondunk, akkor nem nagyon lennének ilyen barátaim. Ha azokra hallgattam volna, akik előttem azt az embert bemocskolták, befeketítették, lejáratták, és nagyon hálás voltam Istennek, hogy őket megismerhettem egy személyes kapcsolatból, egy közösségből, akár együtt sütöttünk szalonnát, vagy bármilyen helyzet kapcsán, egy személyes ismeretből dönthettem mellettük, és állhattam melléjük, és aztán beszélhettem róluk másként azoknak, akik nem így gondolták mindezt. De tőlem is elgurul ez a szemüveg, sokszor vagyok ilyen öntelt, meg sokszor megfigyeltem, hogy bizony olyan megdöbbentő lelkület jellemez, nem tudom milyen lélek lakik bennem emberek kapcsán, hogy mennyire el tudok sötétedni, vagy mennyire el tud veszni a talaj a lábom alól, és hogy valóban Isten kegyelmére arra van szükség, és hát általában én is ezt a szemüveget mindig Jézus lábánál szoktam megtalálni, ott a keresztnél, és ő az, aki felveszi, mert tudja, hogy hova gurult, ő az, aki oda tudja adni a kezembe, meg ő az, akinek a szemébe tudok nézni, és aztán ebben a szemüveggel mehetek tovább másként. Sokszor kell ezt átélnem, főleg mostanában az utóbbi időben, a sokféle útkeresés, harc, küzdelem közepette, bizony a gondolatok, meg indulatok ott száguldoznak a szívemben, meg a fejemben. És hát tudjuk, hogy a szívünkben dőlnek el a dolgok, az irányító központban az embernek ott kell hozni, ott hoz döntéseket, akár ezekről is, ezekről a botránkoztató dolgokról is, hogy akár a saját gyermekét, vagy munkatársát, vagy azokat az embereket sok akarva, akaratlanul is, de a szívünkben dől el. És sokszor tudjuk, hogy nem jó az, amit tettünk, de nem tudunk vele mit kezdeni. Nem tudjuk hova vinni, és csak ott marad, és vádol, és ott emészti a szívünket. De ott kell, a szívben kell eldőlni, egy radikális döntésnek megszületni az embernek az életében, és ott kell Istennek finomra hangolni az embernek a szívét. Adámi Laci bácsi mondta egyszer egy csendes héten, hogy a lelkiismeretemmel egyedül Jézus Krisztusnak van joga játszani. Ő az, aki kézbe veheti, ő az, aki behangolhatja, ő az, aki megpendítheti a húrt, hogy megszólaljon, és igaz szót és beszédet és a valóságot tárja fel elém és a szemem elé, szívem elé. Ő szeretné így behangolni. Amikor hitre jutottam, akkor kaptam egy igét, az volt az igére, az volt maga az ige, hogy járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akinek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Mert bizony az embernek lehet gonosz lelkiismerete, meg gonosz szíve, meg van is, és ezt kellene Jézus Krisztusnak kimegmosnia, és finomra hangolnia, mert az volt az igére írva magyarázatképpen, hogy az a szív, amelyet Jézus Krisztus vére megtisztított, az egyre érzékenyebb lesz mindarra, ami az Isten előtt nem helyes. És ez valóban így van, ezt élem át most is a gonosz lelkiismeret kapcsán, meg a finom hangolás kapcsán, meg annak is az igét, amikor kézbe vettem, akkor értettem meg akkor azon a héten, hogy ez az ige úgy szólít meg engem, mint ami már megtörtént valóság. Hogy Jézus Krisztus ezt már elvégezte, értem, hogy ő magát adta azért, hogy én mehessek, és hitnek teljességével megtisztíthassa a szívemet. Mert hát az ige azt mondja, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, parázsaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok és káromlások, és ezek azok, amik megbotránkoztatnak másokat. Nem jó véleménnyel vannak rólunk, és a fiataljánk is kódorognak mindenfele. Én is azt mondtam a gyülekezetünkben, hogy mi őket szapuljuk, hogy nem érdekli őket se az igen, se a sok száz éves énekeink, a templom csendje, meg úgy sok minden nem érdekli őket, de ez miattunk van. Ezt én is így láttam meg. Mi vagyunk a bűnösök benne, mi botránkoztattuk meg őket. Mi hoztuk őket ilyen helyzetbe, hogy mindent így felrúgtak és elfordulnak mindentől, ami a miénk. Nekik ez nem kell. De valóban a szívből származnak ezek, és innen kell az embernek ki megtisztulni és kitisztulnia. Hagyd előttünk így a kicsinyek, ami sokszor valóban gyereket jelent. Jézus Krisztus példáként mindig gyerekeket is állít oda a tanítványok elé, amikor beszél így a kicsinyekről. De hát nem csak kicsi gyermeket jelent ez az ige, hanem olyan embereket, akik olyan semmik. Itt ez a mikrosz szó van. Olyan semmi, szinte nem is látható, nem is érzékelhető, csekély, jelentéktelen, vagy fiatal jelenti ez a szó, ez a kicsi, és bizony jelenthet ez felnőttet is. Jelenthet ez olyan embert is, aki ott van a közelünkben, de valóban ilyen senki és semmi körülöttünk. Észre se vesszük amúgy. És abban bele sem gondolunk, hogy lehet, hogy az ő életére nézve van valami a közösségben, vagy a gyülekezetben, miközben a jelenléte jelentéktelen. Nem számít. És Isten ránéz. Mert lehet, hogy olyasmi van a szívében, ami nekünk meg nincs. Látja a hitét, látja, ahogy ott él, körülöttünk mozog, ahogy nem törekszik, nem furakszik, és nem akar látszani, hanem valóban Isten kezében, ilyen jelentéktelen módon, de mégis valami árad rá. Egy igehirdetésben hallottam, hogy egy vő mondja az anyósának, hogy anyuka, ha maga nem lenne itt közöttünk, akkor pokol lenne az életünk. Ez az anyuka nagyon sok-sok éven keresztül semmi más nem csinált, mint egy ágyban feküdt. És ennek a férfinak a gondolkodásában mégis valamit meglátott, hogy ez az asszony a maga tehetetlenségében, hogy semmit nem tud csinálni, és olyan jelentéktelen, és semmi a jelenléte, mert semmi hasznosat nem tud hozzátenni a család életéhez, mégis ilyen dolgok fogalmazódtak meg benne, hogy ha nem lenne ez az asszony ott az ágyban, akkor pokol lenne az egész életünk. Egy valami árad ebből a senki, semmi jelentéktelen nőből a család felé és a család számára. És hát valóban ilyenek a kicsinyek, ilyen semmi. Hagy mondjak egy példát az igéből, a Szirnámán története, ahol tudjuk, hogy ennek az embernek, ennek a dicső hadvezérnek nagyon szép jellemrajz és dicsőség lista van, aminek a végén azért ott van az, hogy de leprás volt, ami azt jelenti, hogy ez az egész lista át van húzva. A jövő az a halál, az érzéketlen halál, és mindennek vége, ennek a dicsőség listának is. És azzal kezdődik az ő története, hogy van egy kislány, egy zsidó kislány, akit ők szír emberek rabolnak el, portyázó csapatok elszakítanak a családjától, elszakítanak a hazájából, elszakítanak a szerettei köréből, és ez a kislány szólal meg hittel, hogy bárcsak az én uram eljuthatna oda, ahhoz a prófétához is bizonnyal meggyógyulna. És ezen indul el ez az egész történet, ez a kálvária ennek az embernek az életében is, mert valóban egy kálvária. Isten tud csak ilyet csinálni, hogy egy rabszolga kislány beszédét hitelessé tudja tenni, a másik számára ez egy reménysugár, meg tudja mozdítani, és megindul, elindul egy folyamat, és ebben a folyamatban rengeteg akadály, ahogy mondja itt az ige, hogy Námán azonban Námánt elment a lovaival, eljutott erre a bátorításra, és erre a bizonyságtételre megmozdult, és elindult az Isten felé, és Námán elment a lovaival, kocsijával, megállt Elizeus házánál, a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Námán azonban megharagudott, elment és így szólt, és én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, segítségül hívja Istenét, az Úrnak a nevét, aztán végighúzza a kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná, Párpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztulja. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban oda mentek és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké, és hát nem csak a teste lett tiszta, hanem a lelke is megtisztult ennek az embernek, olyan lett, mint egy kisgyermek az egész élete. Az, ami megfogott ebből az igéből, egyrészt a zsidó kislány, amelyen elindult, és az, hogy mi körülöttünk is vannak ilyen emberek, akik ugyanilyen jelentéktelenek, mint ezek a szolgák ennek az Úrnak az életében, jó látni, hogy mennyire szerették ezt az embert. Mennyire nem hagyták, hogy ne jól döntsön, hanem ott álltak mellette. És mi körülöttünk is bele sem gondolva, és sokszor nem is látjuk, vagy nem is érzékeljük, úgy kell ébrednünk, mint nekem tegnap. Mert én is azt hiszem, hogy majd így, meg úgy, meg ezt csinál az Isten, meg ezt mondja, meg azt mondja, meg ezt vártam, meg ezt várom, és közben Isten egész másképp cselekszik, szól, és mást akar. De körülöttünk is vannak ilyen emberek, akiket így semmibe veszünk. Lehet épp a gyermekünk az, aki bennünket szólongat és mondja, hogy mi jöjjetek velem rendszeresebben az Isten tiszteletre. És nem azért mondja, mert ez a helyje, meg ő olyan kis aranyos kis gyermek, hanem ezért, amiért ez a zsidó kislány megmer szólalni, és el tudja mondani, hogy a bizonnyal meggyógyulna. Hogy édesapa meg édesanyja biztos, hogy meggyógyulna a házassága, a kapcsolatuk, meg a gyerekhez való viszony is, a hozzávaló viszony is egészen megváltozna és egészen más lenne. És lehetne sorolni végletekig mindazt, ami itt nem látható számunkra, és bizony tele vagyunk ilyen emberekkel, akik azért nyaggatnak bennünket, vagy szólítanak meg, vagy csendesen félve mondanak valamit, megegynek maguknak Jézusról, meg szabadításról, meg evangéliumról, meg hitről, meg Istenről, és mi egyszerűen jelentéktelennek látjuk, és nem törődünk vele, elmegyünk mellette. Jó lenne megállni, és valóban belegondolni, hogy ne vegyük így ilyen félváról. Hogy engedjünk a kislány, ahogy itt Námán tudott engedni a kislány, meg tudott a szolgák szeretetének is engedni, és a gyümölcse, az látjuk, hogy mi lett. Megkapta azt, amit remélt, meggyógyult. Testileg is, lelkileg is, ezt látjuk az igéből. Ezért hagyj beszéljek itt a végén röviden ennek a hitnek a születéséről, hogy születik meg ez a hit, hogy hit által, hogy lehet az embernek üdvössége. A Szentírás azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde, vagy a másik fordítás azt mondja, hogy Isten igéje által van ez a hallás. Isten igéje szól, Isten ige nélkül nem cselekszik semmit. Bármit cselekszik az életünkben, az mindig az ő szavához kötődik, az ő igéjéhez, a Szentíráshoz, és azon keresztül szólít meg bennünket, ezért kaptunk ilyen kis lapokat. Én motorral jöttem Zsomborral, a motorhoz az kapcsolódik, hogy száguldás, nem száguldoztunk, 90%-nál jöttünk csak, de azt az igényt kaptam, hogy az Úr száguld a felhőkön és a hegyeken velünk, hogy Isten annyira pontosan tudja, hogy miben vagyok benne, annyira pontosan tudja, hogy mire van szükségem, annyira ismer engem, és annyira személyesé tudja tenni az ő szavát, igényét, és az ember a fülén keresztül meghallja, és befogadja ezt az igét, akkor abból élet lehet. Itt is látjuk a felolvasott történetben is, hogy mindig ez alapján történik meg az, ami csoda, ami egyedül Isten lehetősége és ajándéka. Senki más nem tudja ezt megadni és elvégezni, se ember, se senki ezen a világon, hanem Isten az igén keresztül tudja belehelyezni ezt a tőle való életet, ezt az új szívet, ezt a megújított életet, ezt a megújult gondolkodást, ezt a megújult tetteket, cselekedeteket, és a botránkozás nélküli életet. Amikor az ember valóban szívében törekszik arra, hogy nem szeretne botránkoztató életet élni, segíteni szeretne azoknak, mint ez a kislány ebben a felolvasott történetben, hogy meggyógyulhasson, hogy megszabadulhasson, hogy Isten megismerhesse. Hadd olvassam fel ezt az igét az Ószövetségből, ami a hit, én így neveztem el a hit születési anyakönyvi kivonata. Hóseás könyvében van ez megírva a második részben, a számozás az össze-vissza van, hisz a Károly és a Újfordítás között eltérés van. Egyezlek magamnak örökre, egyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, egyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat, mondja ez az ige. Egy másik fordításban így szól, hogy egyezlek magamnak örökre, az igazsággal és az ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És olyan érdekes itt látni, hogy az evangéliummal kezdődik ez az, hogy az ember hitre jut. Mert ez a hit, az az Istentől kapott hit, ajándék, az megszületik az embernek a szívében, hogy Isten eljegyezheti a hit ajándékával, az evangéliummal kezdődik, amelyet itt ez az ige így foglal össze, hogy igazság és ítélet, de a másik fordításban igazság és a törvény, de rögtön egy mondaton belül a szeretet és az irgalom, és valóban így szólal meg az evangélium számunkra, hogy Isten megítéli ezt a botránkoztató bűnös életet, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban, hogy az életünk és a cselekedeteink, hogy az ige mondja, nem hitből vannak. Mi nem Istenre nézve hozzuk meg a döntéseinket, cselekedeteinket, nem ez szerint járunk és élünk, és nem is erre törekszünk, ezekben közömbösek vagyunk, és bennünket ez nem is nagyon érdekel sokszor. De ezzel kezdődik, hogy Isten megítéli igazság és ítélet, Isten megítéli az életünket, de rögtön körbeül el az ő kegyelmével és irgalmával, szeretetével Jézus Krisztusban. Tehát az evangéliummal kezdődik, ha röviden szeretném mondani. Isten megszólít a hirdetett igény keresztül, leleplezi az életemet, leleplezi a bűneimet, de aztán kegyelmébe hív engem. És az, amikor az ember így megmozdul, mint ez a szír Námán, a beszédre, az igére, elkezd közeledni és lépni, és közeledni az Isten felé, akkor Isten ezt a hitet megáldja az életében. Jó ebben az igében látni azt, hogy magának szeretne Isten elhelyezni bennünket, és jó látni ezt is, hogy őt megismerhetem. És hát ennek az útkeresésben, itt a végén zárásképpen, a Lukács evangéliumában párhuzamosan megvan ugyanez az ige szakasz, hogy a kicsinyek közül, akiket valaki megbotránkoztat, annak jobb, ha malomkövet kötnek a nyakába. És akkor Jézus ezt így folytatja ott a Lukács evangéliumában, hogy vigyázzatok magatokra, ha vétkezik testvére, dolgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy nap 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. És akkor erre megszólalnak a tanítványok, hogy Uram, növeld a hitünket. Mert beleláttak, meglátták, hogy ez nem ember, ilyen nem vagyok. Ez már vicc, hogy valaki 7-szer jön egy nap, 7-szer jön és úgy csinál, vagy úgy láttatja magát, mintha ez komoly lenne, hogy vétkeztem ellene és bocsáss meg. Az ember már lehet a végén tényleg mosolyog, és olyan komolytalannak is veszi. De Jézus Krisztus pedig nagyon komolyan beszél erről, szívről és erről a lelkületről, erről a lehetőségről és ajándékról, hogy így élhetünk és járhatunk és élhetjük meg az életünket a hétköznapokban, hogy a bűnbocsánat közvetítői legyünk, hogy mi is kérhetünk bocsánatot, és mi is megbocsáthatunk másoknak, és Isten bocsánatáról tehetünk bizonyságot, Isten kegyelméről ebben a világban. És hát itt Jézus a válaszában, hogy akkor ehhez nagy hit kellene, nem azt mondja, hogy és nem növeli a hitüket, hanem azt mondja nekik, hogy ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a szederfának, szakadj ki gyökerestül, és ereszt gyökeret a tengerben, szót fogadna nektek. Jézus itt arról beszél, hogy nem nagy hitre van szüksége az embernek, hanem ha egyszerűen akarja mondani az ember, akkor csak csupán hitre, és azt lehet még hozzátenni, hogy a nagy Istenbe vetett hitre. Akikkel együtt voltunk májéban, azok emlékezhetnek rá, hogy Monty Taylor Samuel tette a jéggel kapcsolatban, hogy valóban hiába van nagy hitem, ha a jég gyenge, akkor nagy hittel fogok elmerülni a vízbe, és megfagyni, megfázni, és tüdőgyulladást kapni. De ha kicsi hitem van is, de a jég vastag, akkor abban a kicsi, bátortalan, félelmeketeli hittel is rálépve meg fog tartani a hithez, nem nagy hit, kis hit, hanem hit, és ahhoz a hithez a nagy Isten, és a róla való bizonyság. Az, amit én is megtapasztaltam, hogy nekem nem arra van szükségem, hogy most ebben a helyzetben, hogy Isten azt mondja, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg ez lesz, meg az lesz, erre a tutira és erre a bizonyosra, hanem ebben a helyzetben egyetlen dologra van nekem is szükségem, hogy én Istent olyannak lássam, amilyen. A hitem szemével, valóságként lássam olyan hatalmasnak, akinek minden lehetséges, és aki engem is úgy szeretett, hogy mindent odaadott értem. És ő az, aki nem változik, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad az életemben, bárhol vagyok és bárhol, és bármi történik velem, mert a gyermeke vagyok. Hát így bátorítson bennünket ez az ige, ez a malomkő, ez egy jobb alternatíva, de Isten még most ebben az időben kínálja az ő szeretetét és kegyelmét. Hogy a malomkövet félre lehet tenni, el lehet zsírozni, ha valóban nem akarunk változni, nem akarjuk megengedni, hogy Isten így formálja az életünket, hogy ne a botránkozások jellemezzenek bennünket, hogy a gyerekeink életét tönkretesszük a butaságainkkal. Azt nem mertem elmondani, de azért csak elmondom a szívem. Itt hallottam azt a bizonyságtételt a gyerek hitről, hogy apuka próbálta meggyőzni a gyereket, hogy a papbácsi az butaságokat beszél, a papbácsi az nem mond igazat, az nem úgy van, mert a majom, meg egyebek, vannak mindenféle verziók, és amikor együtt imádkoztak a kislány az édesanyjával, akkor ennyit mondott ez a gyerek, hogy apukát nagyon szeretem, csak hát tudom, hogy nincs igaza. Nincs igaza apunak. Bármit mond. Milyen jó, hogy nem botránkozás volt a gyerek számára apukának a viselkedése, de jó lenne, ha apuka meg összeszégyelné magát, és elgondolkozna rajta. És vele együtt mi is elgondolkoznánk rajta, hogy valóban mennyire ügyéljük az életünket, mennyire ilyen botorul, átgondolatlanul, nem vagyunk józanok, és dűtünk, borítunk sokszor, érzéketlenül, szeretetlenül ítélkezünk és vádaskodunk, és értetlenek vagyunk. Hát ezen szeretne segíteni Isten az ő igéjével, és a benne való hittel. Így szeretné megújítani az életünket. Amen. Röviden csendesedjünk el. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy a te szavad az nem mese. Köszönjük, hogy annyi módon tettél és teszel bizonyságot ebben a világtörténelemben arról, hogy milyen hatalmasan tudsz a te szabad igéden keresztül cselekedni. Kérünk, te cselekedj majd most is irgalmasan. Te add meg így a bizonyságtételeket, a közösséget, a beszélgetést, az énekeket, és mindazt, amit most itt kincsként belehelyeztél ebbe a napba, hogy el tudjuk venni, hogy valóban hit ébredhessen, ha nincs a szívünkben, és hit által tudjuk megélni az életünket te veled. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Közben folyamatosan mentek el a fázisok, miközben Miklós hirdette az igét. Először csak egy fázis ment el, még a kihangosítás működött. Most már úgy látom, hogy egyáltalán nincs áramellátás errefelé. Lehet, hogy itt augusztus 20-án sokféle berendezés működtetnek a városban. Most egy kávészünet következik. A kávészünetben reménység szerint visszajönnek az elektromos dolgok, mert azért itt fordítás is volt, meg a kihangosítás is működött, mert ilyen hangerővel lehet hátul hallani azért? Igen. Tehát a szolgálóknak akkor majd ilyen hangerőre kell kapcsolni, hogy hátul is lehessen hallani, ha nem lesz erősítés. De ahogy Miklós hirdette az igét, közben sok minden eszembe jutott a gyülekezet életével kapcsolatban, hogy mennyi minden történt velünk. Nem mondtam most a bevezetésben, hogy idén ünnepeljük azt, hogy 10 éve indult a diakóniai munka, a szociális ellátásoknak a szövevényes rendszere a gyülekezetünkben. Jövőre lesz 500 éves a reformáció. Jövőre ünnepeljük, hogy Luther Mártonon keresztül elindult a nagy reformációi folyamat, ami egyébként kicsit előbb is elkezdődött, meg azt hosszú ideig folyik. De jövőre ünnepelünk egy fél évezredes évfordulót, de abban az évben, tehát jövőre lesz 25 éves a gyülekezetünk, 25 évvel ezelőtt, illetve hát jövőre lesz 25 éve, de idén 25 év, vagy kimondta az egyház megye, hogy önállósodik a nyírszőlősi evangélikus egyházközség, úgyhogy rengeteg ünnep van a környezetünkben, a közelünkben, van miért hálát adni Istennek, hogy megtartott bennünket. Hát ki gondolta 25 évvel ezelőtt, hogy itt leszünk, és Miklós igét fog hirdetni. 92-ben még a felesége se gondolta, pedig Editnek nagy képzelő ereje van. Sok mindenért van miért hálát adnunk, és valóban jövő évet annak is szenteljük, hogy kicsit visszaemlékezve hálát adjunk Istennek azért, hogy mit tudott elvégezni bennünk, meg rajtunk keresztül is. Délután lesz egy szabadabb időszak, amikor itt a külső téren a diakóniai munkatársak bemutatják azt, hogy mi is történik. Sokan nem ismerik ezt a rendszert, sokszor beszélek róla, de nem ismerik, hogy milyen rendszerben működik ez. Most ők bemutatják azt, hogy mit csinálnak, miért csinálják, hogyan csinálják, próbálják kicsit interaktívá tenni a dolgokat. Tehát most kávészünet van, közben kérdezem, aki kávéfelelős, hogy meleg víz lesz azért? Kávéfelelős nem válaszol.
Némi meleg víz van, tehát lesz kávé is, de lehet, hogy el fog fogni, tehát mindenki.
Tehát némi meleg víz van, akinek nagyon kell, az gyorsan menjen, és akkor találkozunk, 40-kor találkozunk, tehát 11 óra 40-kor találkozzunk itt, és folytatjuk a napunkat. Tessenek parancsolni!